a mi segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Istennek beszédét a rómaiakhoz írt levélből olvasom, az újszövetségi szentírásból. Körülbelül egy hónapja olvastunk utoljára ebből a könyvből, és a mai vasárnap folytatjuk. A hetedik rész következik. Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg. Így tanít bennünket az apostol. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfivé lesz, de ha meghal a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfivé lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, de testemmel azonban a bűn törvényének. Eddig Isten igéjéből. csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te az életre táplálsz bennünket, és köszönjük, hogy szükségünk van a te tanításodra, a te törvényedre, a te parancsolataidra, mert szentek azok és jók, és igazak. De Urunk, te látod, hogy milyen belső harc dúl bennünk, és Urunk, mi most le is akarunk tenni mindenféle képmutatást és állarcot, és kérünk, hogy a te szent lelked és igéd fényében hadd tudjunk elgondolkodni magunkról, a bennünk, az elménkben dúló harcról. Urunk, te látod, hogy milyen fontos téma, de egyben milyen nehéz is ez nekünk. Kérünk, könyörülj rajtunk, add a te igédnek igaz megértését, vezess bennünket bűnbánatra, és add a te lelkedet, Urunk. Mert a te lelked nélkül nem csak a törvény betű, hanem a szentírás is betű, hogyha nem adod annak megértését, nem kegyelmezel, és nem engeded meg, hogy a szívünkbe fogadjuk. Cselekedd ezt meg velünk, Urunk, hogy az igének nem csak meghallói, hanem megértői és megcselekvői legyünk. Legyen ez belső szívünkbe írott törvény. Urunk, könyörülj rajtunk, és hallgass meg bennünket, Krisztusért kérünk. Te vagy atyánk, aki eddig is kegyelmeztél, és tudjuk, hogy most is kegyelmezni akarsz. Kegyelmezz Krisztusért, könyörülj rajtunk. Amen. Istenek igéje, mely szólt hozzám, és szent lelke segítségével hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott újszövetségi részben, a Rómaiakhoz írt levél 7. részében, annak egészében, és a 4. verset szeretném újra a szívetekre helyezni, úgyis, mint kulcsot ennek az igerész megértéséhez. Így szól hozzánk. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Az Isten igaz beszéde, és az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcs termővé a mi szívünkben. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves vendégeink, ismét a római levélből szól hozzánk Isten üzenete. Aki itt volt egy hónap ezelőtt, kértem, hogy otthon olvass el mindenki ezt a 7. részt, mielőtt erre kerülne a sor. Nem tudom, hányan tettétek meg, de az a jó hír, hogy nagyon hasonló ez a 6. részhez, de mégis fontos különbségek vannak benne, vagy inkább úgy mondanám, hogy az 6. részben hozzánk szóló üzenetet kívánja az apostol még inkább elmélyíteni bennünk. A rómaiakhoz írt ez a levél. Rómában a gyülekezet valóságosan egy kevert gyülekezet volt, olyan értelemben kevert, hogy zsidókból és pogányokból állt. Mármint származás szerint mondom, nem vallás szerint, hiszen mindannyian keresztények voltak, mindannyian Krisztust megismerték és megváltójuknak fogadták el, de származásuk szerint és a származásuk alapján ugye sokféle életvitelt, gondolkodásmódot vittek be a gyülekezetbe. Hát ez egy másik nézőpont, egy szemüveg ahhoz, hogy nézzük ezt az igét. Ugye az első az volt, hogy ez folytatása a 6. részben hozzánk szólt gondolatnak. Ugyanakkor a 6. rész inkább pogányoknak szólt, pogányokból lett keresztényeknek, olyanok, mint amilyenek legtöbben mi is vagyunk. És ez a 7. rész, ez kicsit inkább zsidóknak szól, azoknak, akik mielőtt hitre jutottak Krisztusban, mielőtt új életet kezdtek Krisztusban, ismerték Mózes törvényét. Nem csak a 10 parancsolatot, mint amit mi is ismerünk, hanem sokkal mélyebben ismerték Mózes törvényét. Tehát olyanokhoz szól egy kicsit ez a mai ige. De így együtt a római levélnek ez a szakasza, 6., 7. és majd a 8. rész is, amit kérem, hogy majd megint olvassanak el a testvérek otthon, tehát a 8. rész fog majd következni. Ez mind arról szól, hogy mi mindent tud elvégezni bennünk Isten kegyelme, amely Jézus Krisztusban jelent meg. A pogányokban is, ugye, akik filozófiákra támaszkodtak, meg több istenhitűek voltak, meg a zsidókra is, akik Mózes törvényét, ez ragaszkodtak, és azt hasogatták, és egyfajta törvényeskedésbe menekültek. Tehát mindannyiunkban, bármilyen világnézetből, családból jöttünk, mi mindent tud elvégezni bennünk a Krisztusban megjelent kegyelem. Azonban Isten kegyelme és bocsánata, az, amit elnyerhetünk Krisztusban, és bízom benne, hogy többen el is nyertük. Azonban tudjuk, hogy az ő kegyelme és bocsánata nem teszi kevésbé komolyá a bűn problémáját az életünkben. Tehát az, hogy mi kegyelem alatt vagyunk Jézus Krisztus által, a bűn problémája az életünkben nagyon is komoly. Persze mindenki a saját útjait és cselekedeteit vizsgálja meg. Én most így beszélek, mint aki magamból kiindulva beszélek, és hívlak benneteket, hogy tegyük úrvacsorai közösségünk előtt mindenképpen ezt, hogy a saját útjainkat vizsgáljuk meg. Tehát a hétköznapokban mindenki keményen megtapasztalja a bűn valóságát és problémáját. De hát szeret az Úr, ezért nincs még végünk, nem fogyott el az ő irgalma, és minden reggel megújul, nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Hát ezzel a gondolattal zártuk az elmúlt gondolatot, amikor a rómaiakhoz írt levél 6. részéből szólt hozzánk Isten igéje. 3 részre osztanám ezt a mai igét. Ugye először is olvasunk a házasságból vett analógiát, arra az üzenetre nézve, amit Pál közölni akar velünk. Ez kicsit nehezen érthető számunkra ma. Egy röviden fogunk ezzel is foglalkozni. Beszél aztán a következő szakaszban a törvény és a bűn kérdéséről, és a 3. részben, ami talán a legfontosabb, a belső ember lelki harcáról, vagy a keresztény ember lelki harcáról tanít bennünket az apostol. A házasságból vett analógiával azt akarta Pál mondani, hogy a törvény betűje az a halálig érvényes. De mit akart ezzel mondani? Azt akart ezzel mondani, hogy teljesen mindegy, hogy valaki új életet kezdett Krisztussal, vagy nem, rá mindenkire ugyanúgy érvényes a halálunkig Mózes törvénye? Azt gondolom, hogy ez nem vagy-vagy kérdés, mert maga az apostol is megállapítja azt, hogy a törvény és a parancsolat az jó. A törvény, az Isten törvénye, amit adott elénk, az szent és jó. És már múltkor is úgy beszéltünk róla, hogy Isten törvénye az útjelző tábla, a életre vezet. Tehát ez a törvénynek a lényege, nem büntető törvényként adta Isten. Tehát ha nem lenne törvény, akkor nem is lenne bűn. Vagy inkább úgy mondhatnánk, hogyha nem lenne semmilyen törvény, akkor minden bűn csak relatív lenne. Úgy, ahogy ma az ember gondolkodik, hogy hát ami nekem bűn, az lehet, hogy neked nem, vagy ami neked az, az nekem nem. Hát minden relatív, ki tudja itt az igazságot, minden viszonyítás kérdése. De az is lehetne mondani, hogyha személyesre fordítjuk a dolgot, hogy Isten törvénye nélkül nem csak relatív, hogy mi a bűn és mi nem, hanem nem is veszed észre. Nem is veszed észre, és nem is tudsz a bűneidről. Pontosabban csak annyira tudsz, amennyire a lelki ismereted éles, és mutatja a dolgokat. Mert azért a lelki ismeretünk ez egy csodálatos Isten által belénk teremtett dolog. A lelkünknek az a rész, amin keresztül kapcsolódunk az Istenhez. És hogyha valaki ugye Isten nélkül él, akkor a lelkiismerete az romlott és korrumpálódott. És el lehet nyomni. És nem fog minden esetben jelezni, mert megszoktad, amiben élsz. Tehát törvény nélkül, Isten törvénye nélkül nem vesszük észre, és nem is tudunk a bűnről. Vagy ha tudunk is bizonyos bűnökről, mert mások mondták, hogy ránk szoktak az iskolában még a tanárnéni, vagy a szüleink így tanítottak, akkor is csak relatív lenne. Tehát az Isten törvénye jó, és bizonyos értelemben a halálunkig érvényes. Tehát nyilván azáltal, hogy Krisztust nem Krisztussalban megismertük Isten megváltását és üdvösségét, ez nem azt jelenti, hogy félretettük Isten törvényét. Tehát mi reformátusok is azért őriztük meg ezt a szimbolikánkba, és általában minden templomon legalább két kőtáblába utalunk a 10 parancsolatra, hogy ez egy alap zsinór mértéke az életünknek. Tehát a törvény jó, és ilyen értelemben a halálunkig érvényes. De itt Pál egy másik fajta halálról beszél. Nem az életünk végéig, tehát nem az életünk végére gondol elsősorban, hogy amikor majd meghalunk, és lezárjuk a földi életet. Hanem, és ugye a házasság analógiája is ezt mondja, ugye, hogy a szigorú törvény képviselő iskola szerint a feleségre nézve a házassági kötelék az halálig érvényes. Nem lehet más férfié, amíg a férje él. De ha meghal, akkor nincs ez a kötés, akkor más férfivá is lehet, más asszonya is lehet. És tehát ebben az analógiában is benne van ez, amiről előbb beszéltem, hogy a törvény útmutatónk az életünk végéig. És utána már nem lesz szükség erre, mert vagy a mennybe kerül az ember, ha Krisztusé, vagy a kárhozatba. Utána nem kell törvény. De Pál itt egy másik törvényről beszél, mégpedig azt mondja, hogy meghalni az azt jelenti, hogy meghalni a törvény számára, azaz meghalok a törvény betűjének, tehát nem attól lesz új életem, vagy új gondolkodásom, hogy a törvény betűjét hasogatom, és ugye egyre keményebb törvényeskedésbe merülök, hanem meghalok ennek, és ugye ne felejtsük, hogy itt törvényt ismerő zsidóknak prédikál elsősorban Pál, és kezdek egy új életet Krisztussal, tehát ha valaki új életben jár Krisztussal, és vette a Szent Lelket, akkor a törvény betűje, ez egy belső törvényé válik, egy lelkiismereti imperatívussá, a megújult értelmünk és megújult lelkiismeretünk, a szívünk szerint, a belső ember szerint akarja cselekedni Isten akaratát. És ezt mondja Pál halálnak. Hogy úgy, ahogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért a kereszten, úgy mi is halljuk meg a réginek. És mindenki ebbe a régibe bele lehet érteni, kinek mi a régi. A zsidóknak a törvény betűje a régi. Neked mi az a régi, amiben éltél eddig? Hát a régi gondolkodásmódod, a megromlott értelmet szerinti eddig életed. Tehát úgy, ahogy Krisztus meghalt a bűneinkért, mi is halljunk meg a réginek. És úgy, ahogy Krisztus föltámadt a halálból, üdvösséget szerezze nekünk, mi is támadjunk föl egy új életre Jézus Krisztus által. Tehát a gond nem az, hogy mit tettem a törvény megismerése előtt, mert az a régi. hanem az, amit most akarok tenni, miután megismertem a törvényt. Ebből van a belső lelki harcunk, hogy most, miután már ismerem Isten törvényét is, meg ismerem a Krisztusban megjelent kegyelmet is, mit akarok tenni, hogyan élek? Tehát nem az a gond, hogy mi volt régen, hanem az, amit most akarok tenni, miután megismertem a kegyelmet. Tehát ismerek mindent, és mégis a hétköznapjaimban egy belső lelki harcot élek meg. És mondja Pál ugye, hogy hát ugye a megújult értelmem szerint tudom én, hogy mi az Isten akarata, meg akarom is cselekedni, de a testemben látok egy másik törvényt, a bűn törvényét, és sokszor elbukom, mondja Pál. Hadd mondjak erre egy történetet. Ez egy lelkésszel történt hol máshol Amerikában. Ő se lakott ott a templomba mellett, és minden reggel utazott autóval a hivatalába. És hát mindig várt rá egy nagyon hosszú sor, egy nagyon hosszú lámpa előtti várakozás. Minden reggel ezen mérgelődött, hogy miért kell ennyit várni ennél a lámpánál, hát nem létezik, hogy nincs valami megoldás. Mert hát ez egy olyan kereszteződés volt, hogy ott mindenki jobbra kanyarodott, és nehéz volt átjutni. Addig-addig nézelődött, míg egy áruház mellett észrevett egy kis utcát. És gondolt egyet, rögtön kisoroltott a tömegből be a kis utcába, a áruház mögött kukák és nem tudom milyen dolgok között lavírozva, tényleg sikerült neki, elérte a célját, megelőzött mindenkit. Hát nagyon büszke volt magára, és onnantól ezt minden reggel megismételte. És egyre inkább sajnálta azokat, akik nem vették még észre ezt az egérutat. Egyik reggel a feleségét is vitte magával, és ezt mondta neki, miközben lekanyarodott erre a kis mellékútra, a felesége meg is lepődött, hogy mit csinálsz, hova megyünk, és azt mondta neki, hogy drágám, most emlékeztetni szeretnélek, hogy miért jöttél hozzám. Hogy milyen okos vagyok, ugye ezt mondta ezzel. És elindult az úton, és mondta neki a feleséget, figyelj, te behajtottál a tilosba. Nem jó úton jársz. Én? Dehogy? Hát hol van itt bármilyen jelzés, ami ezt tiltaná? Teljesen szabályos. Nem, menjél csak vissza, a legelső saroknál rögtön van egy behajtani tilos tábla. És hát igaza volt a feleségének. Igaza volt, valóban az egyik nagy kuka mellett ott volt a behajtani tilos tábla. Hát így járt a lelkész, és így járunk az életünkben mi is, a bűneinkkel. Meg vagyunk róla győződve, hogy én tudom, hogy mi kell nekem, én tudom, hogy hogyan akarom élni az életemet, és még büszkék is vagyunk, hogy meg is találjuk a mi kis egérútjainkat és kitérőinket, és aztán egy jó idő eltelik, mire szembesülünk egyáltalán, hogy mit teszünk. Tehát ezzel mondom én azt, hogy nem az a gond keresztényként, hívő emberként élve, hogy éltünk régen a hitetlen életünkben, hanem itt ez a konfliktus feszül ebbe a történetben, hogy most, miután mindent megismertünk, mit teszünk. A testvérek, Pál ezzel meg akarja mutatni az ember lázadásának lehúzó erejét, ami még azokra is hatással van, akik ismerik Istent. Tehát ilyen romlott a természetünk, hogy azokra is hatással van ez a bűnnek lehúzó ereje, akik ismerik Istent. Pál persze jó hírként mondja azt, hogy ne félj, ha Krisztusé vagy, akkor nem vagy a törvény uralma alatt. És még hogyha te el is buktál a hétköznapokban, nem ez az utolsó szó fölötted, hogy jön a büntetés, meg aztán te még rosszabb vagy, mint a hitetlen, mert te hívőként is elköveted. Tehát nem ezt mondja Pál, ezt a mi lelkiismeretünkben a szégyen mondatja, és hát van egy erő, egy istenellenes hatalom, aki még rá is tesz arra, és elülteti benned a kétkedés, a félelem, és a szégyen magvait, hogy igen, lám, te hívő vagy, és mégis ide jutottál. Tehát azt is lehet mondani, hogy Pál nagyon őszintén önmagáról tesz bizonyságot, és azt mondja el, hogy ő maga, mint szerző, hogyan vált bűnözővé. Ugye, ő neki, mint zsidónak, ehhez a törvény kellett. Mindannyiunknak az kell egyébként, hogy Isten igéjével szembesüljünk, és ez fog leleplezni bennünket. Aztán ugye ez a törvény és a bűn kérdése. És itt jön az utolsó gondolat a belső ember lelki harcáról, amiben tulajdonképpen rejlik az üzenet. Ugye a természeti ember az Isten nélkül él. Tehát aki nem ismerte meg Istent, az saját maga isteneként él itt a világban, élek és tudom ám módon, és még másoknak is megmondom. És aztán van a lelki ember, ugye, aki Istennel kapcsolatban van, aki megújult az értelme. Viszont, hogyha Pál, ugye, ő megvallotta magáról őszintén, hogy testi vagyok én is. Tehát én testi vagyok, mondja Pál, az apostol. A lelki ember is testi. Tehát a lelki embernek az elméjében és a testében is van egy ugyanolyan törvény, mint a többi emberében, ez a bűn törvénye. Tehát a megújult értelmében megújult ember is testi. És erről a harcról ír Pál apostol, és azt mondja, hogy ez egy olyan harc, amivel nem tud mit kezdeni, amiben ő maga is vesztesként jön ki. És a másik levelében, az Efézusokhoz írt levélben beszél arról, hogy amikor az ember hitre jut Krisztusban, akkor még csecsemő és csecsemőknek járó tejjel tápláltatik, könnyű eledellel, könnyű teológiával, egyszerű buzdító üzenetekkel, és aztán eljön az az idő, amikor már kemény eledellel kell táplálkozni, amikor már Krisztusban nagykorúságra kéne jutni, és amikor egyre inkább lelkivé kéne válni. Tehát a hívő ember is testi, nagyon testi, amikor hitre jut, és ugye egyre inkább pneumatikosszá, lelkivé kellene válni, ahogy ezt a Biblia mondja. És erről a küzdelemről ír Pál, és oda jut maga az apostol is, és figyeljük meg az őszintességét és ennek a harcnak a mélységét, erről akkor tesz bizonyságot, amikor épp a Bibliának az egyik könyvét írja. Nem? Akkor tesz erről bizonyságot, amikor a rómaiakhoz írt levele, a Szentírás egyik legfontosabb könyvét írja, és bevallja, hogy én testi vagyok. És bevallja ezt a lelki harcát. És a végén még így kiált fel, hogy ki szabadít meg hát? Hát a halál. Kapjuk a választ. Hát a halál. Milyen halál? Ugye ezt kezdtük itt hasogatni az elején. A földi életünk vége fog megszabadítani ettől a harctól? Vagy pedig az, hogy meghalunk a réginek és élünk az újnak? És ahogy Pál írja, nem tudom, ti hogy vagytok vele testvérek, mindkettő. Hát, hogyha ez így van, akkor tényleg baj van velünk keresztényekkel, mert nem elég nekünk egy halál itt az életben, hanem nekünk mindjárt kettő kell. Nekünk kell mindjárt két halál. Kell egy halál, ami még bekövetkezik a földi életünk vége előtt, meg van egy halál, amikor lezárjuk a földi életet. És ez így van, testvérek. Ehhez halál kell. De ezt nem mi végezzük meg, nem azzal végezzük el, ez nem azzal történik meg, hogy magunk ellen fordulunk, és akkor törvényeskedésben, vagy önostorozó, önmarcangoló, depresszióba hajtó emberekké válunk, és bedilizünk. Mert be lehet dilizni egyébként hívő emberként is. De nem ez a megoldás. Mert azt mondja az Úr, hogy hála az Istennek, Jézus Krisztus által jön a szabadítás. Hála Istennek, Jézus Krisztus által. Tehát testvérek, ami ránk nézve nagyon fontos üzenet, hogy az ismeret és a tudás nem tudja a bukott emberiséget megszabadítani. Csak Isten kegyelme, csak is egy új szív tudja ezt megtenni. Tehát azáltal, hogy Krisztussal új életet kezdtünk, elkezdődött egy folyamatos szívbeavatkozás. Persze mi azt szeretnénk, hogyha már Isten azt mondta, hogy a kőszívünk van, mielőtt őt megismertük, hogy akkor legyen egy olyan beavatkozás, hogy akkor egy beavatkozás, idő, költség, takarékos, vegye ki a kőszívünket, és rakjon be egy 20 szívet, egy újat, nem kell egy bypass műtét, meg nem tudom milyen ilyen koszorúért tisztítgatás, meg gyűrűk, meg billentyűcsere, meg ilyen-olyan foltozgatás. Ugye ezt gondoljuk. Hát ennek így kéne lennie. De úgy tűnik, hogy nem így van, hanem amikor az ember ezt a lelki harcot elkezdi, akkor hogy folyamatos szívbeavatkozások történnek. Folyamatos szívbeavatkozások. Tehát jön a küszködés. Tehát nem elég ismernünk az igazságot, és az igazságot hasogatni, meg a teológiát hasogatni, hanem azt életté kell, hogy váljon bennünk, és ez így válik életté, hogy jön a küszködés, és jön a lelki harc, amiben vannak támadások és hatalmas kísértések, de hogyha ez történik, meg még bukások is, de ez történik veled, örülj neki, mert azt jelenti, hogy a jó kezdődött-e benned. Mert ha nem a jó folyamatok lennének benned, akkor nem támadna téged senki. Se az az embertársad, aki nem ért egyet veled, se a sátán, se semmi, mert nem vagy érdekes a számukra. De ahogy jó folyamatok mennek az életedbe, úgy jönnek a nagy támadások is. Persze, folyamatos szívbeavatkozásról beszéltem, az nyilván, hogy Isten lelke tud hatalmasan elvégezni dolgokat bennünk, akár rövid időn belül is. Tehát azt gondolom, hogy az Úr Jézus nem véletlenül mondta ehhez az egészhez, amit úgy nevezett, hogy én vagyok az út, ugye azt mondta magáról Jézus. És ugye az apostolok cselekedeteiből ezt is megállapítottuk, hogy maga a hitet is útnak nevezi az apostol. Tehát nem véletlen, hogy ezen az úton, amit Jézussal járunk, Jézus folyamatosan mondta, hogy szent lelket mindig kérhettek. Hát kérjetek szent lelket. És a szent lelk csodálatosan, akár rövid időn belül is el tud végezni bennünk dolgokat. De ez, hogyha nem így van az életedben, akkor ne ijedj meg. Az Isten hozzád való viszonya és szeretete nem változott meg. Azért, hogy te harcba vagy. Azért, mert neked a szégyen tölt be, amikor elbuksz. Az ő szeretete nem változik meg irántad. Persze azért kell kérni a Szent Lelket is, hogy ő akár hamarabb is, nem csak egy hosszú szenvedés után, hanem hamarabb is el tud végezni dolgokat. Ugye ezek azok a megtapasztalásaink, amikor elmenjünk egy jó konferenciára, vagy egy csendes hétre. Ezt mindenkinek ajánlom, még a legjobb templomba járóknak is, hogy időnként menjen el egy-egy ilyen csendes napra, vagy egy ilyen lelki gyakorlatra, mert ott csodák tudnak történni. Csak egy rövid bizonyságtétel. Én győzelmes lelki utamon negyedikes teológusként elkezdtem dohányozni, és én ezt folytattam a szolgálatom első éveiben is. Hát tudjátok, testvérek, a stressz meg a nyomás. Na és egyszer elmentem egy angol nyelvű konferenciára az egyik barátommal, eszem ágába se volt leszokni, sőt inkább alkalmat láttam, hogy jaj, de jó, végre nem vagyok a családommal, végre nagyokat bagózhatok a haverommal, és jókat beszélhetünk. És nem tudom, mi történt, testvérek, az hatalmas hatással volt rám ez a konferencia, és leszoktam. Nem is kívántam utána a cigarettát, és azóta se dohányzom. Tehát én azt mondom, hogy az Isten szent lelke csodálatos munkája volt, hogy ott az a pár nap alatt bennem elvégzett olyan dolgokat, de igazából a lelki megújulás volt a lényeg, aminek a következménye lett, hogy én leszoktam. Tehát Isten nem úgy jött hozzám, hogy törvény. Hogy na János, itt a törvény, a tested a szent lélek temploma, te folyamatosan rombolod, tehát egy jó nagy elítélésre való nem tudom ki vagy, és ha nem hagyod abba, akkor előbb-utóbb nagy gáz lesz veled. Nem, ő úgy jött hozzám az Isten, hogy megújított engem, és annak a következménye lett, hogy én leszoktam. Tehát Isten csodálatosan tud elvégezni a lelkünk által, gyorsan is akár dolgokat bennünk, de amikor ez a lelki harc, ez a küszködés van, amiről itt Pál apostol mond, ezért mondom, hogy ne ijedj meg, és két rövid üzenetet szeretnék a szívedre helyezni ebben lezárásaként ennek a hosszú beszédnek. Nem akarok senkit se bűnbe vinni, mert olyan hosszan beszélek. Tehát ő továbbra is magáénak tart téged. Ő továbbra is magáénak tart téged. Isten gyermeke vagy, ha elfogadtad Krisztusban a megváltást. Üdvösséged van. És Isten gyermekének is vannak harcai. Persze a folyamatos bukásainkban úgy gondoljuk, hogy ha Isten gyermeke lennék, biztos nem lennének ilyen harcaim. Tehát nem vagyok Isten gyermeke, engem is elhagyott az Isten, nem találom az utat, és akkor mit csináljak? És azért vannak sokan, akik kétségbe esnek, depresszióba süllyednek, vagy elhagyják a hitet. De ő továbbra is magáénak tart téged, és amikor ezzel vádolod magad, hogyha Isten gyermeke lennél, biztos nem lennének ilyen harcaid, akkor gondolja erre, hogy ezek a sátán szégyen által keltett magvetésének a jelei benned. Nem érdemlek meg, hogy megint bocsánatot kérjek. Túl sokszor tettem már meg. Az atya biztos azt fogja mondani már egyszer, hogy figyelj, már elég volt a bocsánataidból. Már teli van velük a padlás. Testvér, ki mondta neked, hogy legelőször, vagy bármikor is az életedben megérdemelted volna az ő bocsánatát, vagy kegyelmét? Hát ugyanis ezt soha nem érdemeltem meg én sem, meg te sem. Legelőször sem. Tehát ez azt jelenti, hogy bátran mehetsz hozzá bármikor bocsánatot kérni, és újat kezdeni. Mert ő nem fogja azt mondani, hogy elég volt a bocsánataiból. Ő továbbra is magáénak tart. Ha Krisztusé vagy, a Krisztussal új életet kezdtél, a megváltásod kész, és ő továbbra is magáénak tart. És vállald a lelki harcot, mert ő továbbra is vezetni akar téged. Ugye ez az, amit mond Pál itt végül, hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő az, aki meg tud szabadítani. Továbbra is az ment meg minket, aki először megmentett. Tehát ezt mondhatnánk egyszerűen, hogy továbbra is az, már mint Jézus Krisztus ment meg minket, aki először is megmentett, amikor elfogadtuk az ő kegyelmét. Ez a jó hír, testvérek, hogy ő továbbra is magáénak tart, ő továbbra is vezet mindazokat, akik Krisztus gyermekei lettek. Van bűnbocsánat, és Isten folyamatosan vezet téged előre, hogy testi keresztjénből, aki még gyermek, akit még sokszor tisztába kell tenni, aki csak könnyű üzeneteket tud elfogadni, vagy megérteni, egyre inkább felnőtté válj, aki a nehéz üzeneteket is tudja venni, és engedi, hogy Isten lelke átformálja, hiszen az üdvösségünk kész, azzal nincs, nem tudunk hozzátenni semmit, de mi nem vagyunk még kész Isten kezébe. Ő a nagy fazekas. Mi még töredezettek vagyunk, töredezett cserépedények, és az Isten az, aki újra formáz bennünket, aki meggyógyítja a mi töredezett természetünket. Csak engednünk kell neki. Tehát engedj neki, ez a lényeg. Mert ő továbbra is magáénak tart, és vezetni akar téged, és az ő kegyelmét és irgalmát nem vonja meg tőled. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te ezt ígérted nekünk, hogy kézen fogsz, vezetsz világos utakon. És köszönjük, hogy nem az számít, hogy mi volt, vagy kik voltunk, mielőtt téged megismertünk. És köszönjük, hogy az számít egyedül, hogy a te gyermekeid vagyunk-e. Az számít, amit te mondasz rólunk ezután. És köszönjük, hogy te azt mondtad nekünk, hogy te továbbra is magadénak tartasz bennünket, és vezetni akarsz. Köszönjük, hogy leleplezted a te szent lelked és igéd által, hogyha volt olyan bűn az életünkben, vagy van olyan bűn, amit nem láttunk eddig, ezt továbbra is tedd a mi életünkben. Köszönjük, hogyha leleplezted azt, hogy rossz lelki állapotunk, annak a következménye, hogy a sátán hintette el a szívünkben a megkeseredés magvait, hogy mi biztos reménytelen esetek vagyunk már neked. Köszönjük, Urunk, hogy biztos, hogy mindenkinek megadod azt, ami kell a lelki harcához. Hiszen azt mondtad az igényben, hogy mi mindent megkaptunk te benned, Jézus, ami az életre és a kegyességre kell, hogy nem vagyunk eszköztelenek. Hogy aki harcolni akar, az tud harcolni. Urunk, add, hogy tudjunk imádkozni és szent lelket kérni. Add, Urunk, hogy tudjunk bűnbánatot tartani, hogyha szégyenletesen elbuktunk, hogy még nagyobb hajótöréseket értünk meg az életben, és vezess bennünket világos utakon. Urunk, te vagy a mi lelkünknek igaz vígasza, Jézus. És kérünk téged, hogy te legyél a betegeknek is szabadítója, gyógyítója és vígasza, és te legyél a gyászolóknak is, hiszen te is nem csak meghaltál a mi bűneinkért, hanem fel is támadtál és élsz. És Urunk, add lehessen a megváltás és a feltámadás igaz vígasza minden gyászoló, hívő embernek. Urunk, csodálatos perspektívákat nyitottál az életünk felől. Bocsáss meg, amikor ezekről elfeledkezünk. Add, hogy te folyamatos szívünk, szívbeavatkozásod ezt is munkálja bennünk, hogy a te ígéreteidbe kapaszkodunk. Ebben segíts meg bennünket, Urunk, adj gyógyulásokat, vigasztald a gyászolókat, adj új életet azoknak, akik reménytelenek, vagy feladni készülnek az életet. Add, hogy megtaláljanak téged, Krisztus, azok, akik keresnek, mert azt mondtad, megjutalmazod azokat. Hallgass meg mindazokat, akik segítségül hívják a te dicső nagy nevedet. És imádkozunk, Urunk, a református hétvégéért és a református napokért, te áldásaidért. Dicsőítsd meg magadat. Hálát adunk, Urunk, templomunkért is. Hálát adunk, hogy ünnepelhetünk. Itt is dicsőítsd meg magadat. Könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Istennek, akinek kegyelme és irgalma megjelent Jézus Krisztusban, az ő szeretete, kegyelme maradjon mi velünk. Amen.